Atyunk, a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a léleknek csendességét kérjük tőled ezen a mai reggelen, hogy valóban őszintén elé tudjunk állni, és hálát tudjunk adni az éjszaka nyugalmáért, a megtartó szeretetért, kegyelemért, hogy tudjuk odavinni örömünket és bánatunkat te eléd, és tudjunk a te ígéd szavára figyelve megerősödni, megújulni, reménységgel tovább indulni, látva azt, hogy te minden körülmények között szeretetedből, hűségedből, bőséggel adsz mindazoknak, akik kérik tőled. Urunk, így kérünk, áldó kegyelmeddel, szent lelkednek erejével, szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Királyok második könyvéből olvasom Isten igéjét, a 16. rész 10. versétől a 17. versig. Királyok második könyve 16. részéből a 10. verstől a 17. versig. Ezután elment Áház király Damaszkuszban, Asszíria királya Tiglat-Pileszer elé, és meglátta a damaszkuszi oltárt. Ekkor Áház király elküldte Úriá papnak ennek az oltárnak a hasonmását, és készítésének a pontos leírását. Úriá pap pedig megépítette az oltárt egészen olyanra, mint amilyent Áház király küldött Damaszkuszból. Úgy készítette el Úriá pap, mire Áház király megjött Damaszkuszból. És amikor a király megérkezett Damaszkuszból, és meglátta a király az oltárt, odalépett a király az oltárhoz, és fölment rá. Elfüstölögtette égő áldozatát és étel áldozatát, kiöntötte ital áldozatát, béke áldozatának a vérét pedig ráintette az oltárra. A réz oltárt pedig, amely az Úr színe előtt volt, elvitette a templom elől. Az oltára és az Úr háza közül és az ő oltára mellé helyeztette észak felől. Majd ezt parancsolta Áház király Úriá papnak: a nagy oltáron füstölögtesd el a reggeli ételáldozatot és az esti ételáldozatot, a király égő áldozatát és ételáldozatát, az ország egész népének az égő áldozatát és étel áldozatát, ital áldozatát és arra hint az égő áldozat összes vérét, meg a véres áldozat összes vérét. A rézoltáron még gondolkozom, és Úriá pap pontosan úgy járt el, ahogyan Áház király parancsolta. Majd Áház király letörette a mosdóállványok peremeit, és eltávolította azokból a mosdómerencéket. A tengert levétette az alatta lévő rézbikákról, és kőtalapzatra helyeztette azt. Nem egy könnyű történet. A királyok második könyvében lévő történet, Áház története, de annyit tudhatunk Áházról, hogy ismerette volt afelől, hogy mit vár el tőle az Isten, és mi az, ami kedves az Isten színe előtt, és mi az, amivel vétkezik előtte. És ő mégis, ahogy hallottuk, Damaszkuszba megy látogatóba, és Damaszkuszban meglát egy olyan oltárt, amely számára kedvessé válik, és az ő személynek, tekintetének egy fontos része lesz, amitől nem tud szabadulni. És ő annyira rabjává esik ennek az oltárnak, hogy megpróbálja azt a lehetetlennek tűnő dolgot, hogy lecseréli. Lecseréli az egy igaz Isten oltárát, és ezzel természetesen lecseréli az egyik az Istent is az ő életével. hátat fordít az Istennek. Elfordul attól az Istentől, aki az ő atyáinak Istene volt, aki eddig népét irányította és vezette, akinek gondoskodása nélkül mindaz nem történhetett volna meg Izrael népe életében, ami megtörtént. És ha végig gondoljuk ezt a történetet, akkor nagyon sokszor a 21. század embere is ugyanebbe a hibába esik vele, és viszi végbe a saját maga életébe. Hátat fordítanak az emberek az Istennek. Elfordulnak az Istentől, mert az Úr útján járni, őt követni nem igazán trendi dolog ma, nem igazán elfogadott és nem igazán dicséretesnek méltó. Nem veregetik meg az ember vállát érte, nem emelik ki, hanem sokszor megszólják, sokszor háttérbe kerül ma is. De azt tenni, amivel nem vagyok kedves az Isten előtt, amivel egy picit is tudok nehezebb utat teremteni azoknak, akik az Isten útján járnak, az már kedves az ember számára. Egy érdekes világban élünk, és egy érdekes világ visz bennünket előrébb, és hogyha Ahaz világát és a mi világunkat összekapcsoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy hasonló események történnek ott is, és történnek a mi életünkben is. Felfigyelnek az emberek a rosszra, értékelik a gonoszt, és elfelejtik a jót, és semmibe veszik azt. De hogyan megy végbe? Ahász király életében mindez, és hogyan megy végbe a ma emberének az életében, hogy ilyen helycserés támadás valósuljon meg, hogy a jót rosszra cserélje fel az ember, az igazat pedig hamisra. Ha ezt a történetet veszük alapul, és erre építjük föl a válasznak a keresését, akkor azt láthatjuk először, hogy az első lépés a szem által történő látásnak a csodája. Hiszen ezt olvastuk. Meglátta a bálványoltárt Damaszkuszban. A királynak, amikor ott járt, ez az oltár nagyon megtetszik. Ahogy említettem, szívének rabja lesz, és elhatározza, hogy ez neki is kell. És megtesz mindent. Elküldi a mását, elrendeli az elkészítését, még leírja pontosan leírásban is, hogy mit, hogyan kell elvégezni, és reméli, hogy mire hazatér, akkor az oltár is készen lesz. És a szívét rabul ejtve valóban elhatározza, neki kell. Nem így tesz a ma embere is. Nem így tesznek a környezetünkben. Sokszor nem így teszünk mi magunk is. Hogy elhatározunk valamit, amit megtetszik, hogy nekünk ez kell. Hogy mi áron, mi módon, milyen buktatókkal, milyen nehézségek, vagy éppenséggel, milyen akadályok szabadulnak fel ezzel, vagy kinek az értéke csorbul, ezt nem igazán szoktuk mérlegelni. Ott van. Ott van az életünkben, ami kedves Istennek, ott van, amit vihetnénk tovább, de ha véletlenül valami más, kedvesebb számunkra, akkor gyorsan le tudunk mondani az Istenről. És nem tudunk nemet mondani. A ma embere abban a hibában van, hogy egyszerűen nem tudunk nemet mondani a rosszra. A jó, a biztos nagyon könnyedén fölcserélhető, és nagyon könnyedén át tudjuk váltani arra, hogy igen, ezt az utat követem, ez lesz jobb nekem, mert ezen több a fény, több a ragyogás, több az emberi, és talán magam számára most jobban kiszámítható, hamarabb látom a célt, mintsem, hogy az Isten útját járom. Úgy történik. A mi életünkben is, a ma emberének az életében is, mint a király életében. A tekintetét vonzza a ragyogás, vonzza a különlegesség, és erre pillanatokon belül kész lesz az ő lelke. Ráhangolódik. Elfelejt mindent. Amit talán az atyáktól, az elődöktől tudnia kellene, befogadja. Befogadja azt a mást, ami megragadta őt. Nem történik itt más. Meglátja a bűnt, a rosszat, és ez lesz kedves számára. És elnézi. És ebben akar élni, mert ez tetszik neki. Mert ez lesz a fontos. És ezt tesszük mi is. Ezt teszik a gyermekeink, unokáink, ezt tesszük mi magunk is, és a körülöttünk lévők is. Megtetszik a másik ember életében valami, megtetszik a környezetünkben valami, és mi is azt szeretnénk tenni. Nem mérlegelünk. Nem kérdezzük meg az Istent. Nem várjuk a választ rá. Ha ez nekünk kedves, akkor ez nekünk jó lesz. Megcsodálta. Rácsodálkozott. Arra a bálványoltára. Szebb és mívesebb oltárnak. Oltárai voltak a jeruzsálemi templomnak, a leírások szerint, mint ez a damaszkuszi oltár volt. De már azok nem kellenek. Azok már nem szolgálják ki az ő igényét. A damaszkuszi oltár valamiben másabb volt. Nem kötődött az Istenhez. Nem kötődött az isteni törvényhez, az isteni rendelkezéshez. Nem kötődött az elvárásokhoz. Ő maga szabhatta meg, hogy mit akar. Ő maga intézhette rögtön, végezhette a szolgálatot. Áldozatot mutathatott be majd, mikor hazaér. Nem kell senki más. Semmi büntetés nem járhat érte, hiszen ő a király. Rácsodálkozott. És neki ez fontos lett. Ugye van az a mondás, hogy azt nem akadályozhatom meg, hogy egy madár elszálljon a fejem felett, de azt igen, hogy fészket rakjon rá. Valóban az ember is megcsodálhatja a bűnt, megcsodálhatja a rosszat, ami körülötte van, de nem kell vele azonosulni. Nem kell a könnyű hatását befogadni az ember életébe, el lehet vetni. Lehet rá nemet mondani. Aki azokra veti tekintetét, amelyek nem kedvesek az Isten előtt, az csak külső vonzó fényességet lát. Nem látja a mögötte lévő rosszat. Nem látja az, ami majd mélybe fogja süllyeszteni. Hány embert ragadott el a fénylő csoda? Hány embert vitt az értéktelennek tűnő dolog tovább az ő életében, és az értékest ítéli hamisnak? Hány családi kapcsolat hullott szét azért, mert a másik szebben mondta? Hány családi kapcsolat szakadt meg azért, mert valamit nem teljesített a szülő a gyermeknek? És hány barátság, hány munkatársi viszony feszült meg, mert nem az volt a fontos, amit közösen kellett volna véghez vinni, hanem az én, mindenek előtt. Hányszor történik meg valóban, hogy az önzés, az önmagam megélése, az önmagam beteljesülése mindenek felett ott kell, hogy legyen. Rácsodálkozni. Én több vagyok, én másabb vagyok. És ezt nekem teljesíteni kell. A király is ezt teszi. Rácsodálkozik. Ez az oltár másabb. Ez az oltár szebb. Nekem. És ezért küldi, és ezért indítja el. És megy vele a szeme után a lelke is. Megcsináltatja. Úrjá pap, milyen gyorsan rááll, hogy megvalósítsa mindazt, amit a király elgondolt. És akkor, amikor a király elkészíteti ezt az oltár, akkor mit tesz? Semmi mást, mint azt, hogy közel engedi magához az élet legnagyobb bűnét. Elhagyja az Istent. Enged a csábításnak. Lemond arról, hogy az Isten ott legyen az ő életében. Enged annak, hogy a bűn gyümölcse megteremjen a szívével. Lehet, hogy első látásra minden szép és minden jó, de később az ő uralkodását teljes egészében ez az Isten nélküli uralkodás jellemzi majd. Nem azt teszi, amit Dávid tett. Nem azt teszi, ami jó az Istennek és kedves az Istennek. A maga akaratát, a bálványok akaratát, akiknek nincs akaratuk, azt akarja teljesíteni. Nem érzékeli, hogy ezzel letér a helyes útról. Nem érzékeli, hogy nem csak önmagát, a népét is rossz irányba sodorja és helytelen útra viszi. Neki szabad, neki jó, akkor nekem is jó lesz. A Damaszkusz népének jó volt ez az oltár, jó volt nekik rajta áldozni, akkor jó lesz Jeruzsálemben is. Jó lesz és hatásos lesz. Semmi bajuk nem lett belőle, akkor én is kipróbálom. És milyen sokszor így gondolkodik a ma embere is, hogy valóban annak a másiknak nem lett belőle semmi baja. Él, virul, gyarapszik az élete. Akkor én miért nem tehetem meg? Miért nem valósíthatom meg? Olyan szomorúak a statisztikák. A gyermekek elhagyása egyre növekszik azoknak a gyermekeknek a száma, akikről lemondanak a családok. Vagy születésük pillanatában, vagy egy-két éves korukban. Nagyon szomorú az, hogy azok a gyerekek, akik valami rosszat tesznek, nehézséget tapasztalnak a családba, és kivetetnek a családból, azok ide-oda csapódnak, és nincs helyük, nem biztosított a család. Szomorú a csonka családoknak a története, és mind-mind mögött ott van az a nagy-nagy önzés, amelyben én számítok, és az a közösség, amelyben lennünk kellene együtt, nem számít. És ugyanilyen önzések miatt hullanak szét nem csak baráti társaságok, hanem egyre nehezebbé válik az Isten népének, a gyülekezetekben való helye is, mert önző módon magunkat akarjuk odavinni is, meghatározó példaként az Isten színe elé, és nem az Istent. A damaszkuszi oltár lesz a meghatározó Jeruzsálembe, hallottuk. A fő oltárakat ki kell vinni, nem kell. Még gondolkodik rajta, hogy levegye-e, kidobja-e azt a medencét. Nem kell már, egy kell. Kiadja a király a papnak is a parancsot ezen az oltáron. Kell bemutatni mindent. Nem a másik, nem azon, amit a mózesi törvény meghatároz. Ezen mutasd be. És ő maga is ezt teszi. Áldozatot mutat be rajta. Azokat az áldozati cselekedeteket végzi el, amit eddig Istennek végeztek el. Most ezen a hamis oltáron viszi végbe. Lecseréli az Istent. Szószoros értelmében átváltja a maga fontos élet útjának pillanatát a pogány Isten elé. Lehet, hogy ő nem így gondolja, nem így látja. De az a damaszkuszi oltár ahhoz az Istenhez tartozik, amit ott Damaszkuszban maguk összehoztak, megalkottak. Ezt viszi magával Jeruzsálembe. Sőt, valóban annyira átfordítja az ő életét, hogy ez kerül a középpontba. Ez az oltár, ez a fontos. Hátat fordít az Istennek. Nem kell az Isten jelenléte, és magához öleli a bűnt. És ebben éli a mindennapoknak életét. Mi is az Istenhez való oda húzódásunkat, közeledésünket átváltjuk a bűnhez való közeledés, ami kedvesebb, ami csábítóbb, ami szebbnek tűnik, ami előnyösebb lehetőségeket kínál fel. Nem megyek az Úrhoz. Az ő útja nem az én utam, az ő gondolata nem az én gondolatom. De mást mondanak körülöttem. Milyen könnyű prédái vagyunk a sátánnak, az örök kísértőnek, amikor megkezdi a mi életünket, és visz, csábít a fényhez, a ragyogáshoz, visz ahhoz, ami másabbnak tűnik, ami emberileg biztosabbnak, és elfeledkezünk az Isten jelenlétéről. És talán, ha az ember saját magának teszi, az sem elfogadható, de itt királyról van szó. És azzal, amit a király tesz, abba kerül bele az ő egész népe. Sőt, még parancsot is ad, hogy ezt tegyék a papok. És ezzel kimondja azt, hogy nem elég, hogy ő maga elfordul Istentől, hanem ezt kell tenni a népének is. Ezt kell tenni mindazoknak, akik hozzátartoznak. Elvárja másoktól is. Csatlakozzanak hozzá. Nem tesz ő úgy, hogy érezné, hogy rosszat cselekszik. Ő természetesen éli a maga életét, és közben pedig terjeszti a bűnt. Viszi a bűnt egyre inkább az emberek közé. S hányszor fut így emberi élet zátonyra, környezetünkbe, körülöttünk is, hogy mások példája, mások hatása, mások elvárása miatt kerül rossz útra, elfogadja a másik akaratát, aláveti magát annak, hogy az legyen, amit az a másik ember akar, és az Isten jelenléte akadálynak tűnik. Nem akar ő semmi mást, mint könnyedén megfutni az életét. Isten megismerése, Isten jelenléte sokszor valóban nehéz akadálynak tűnik, mindaddig, amíg meg nem érzem, hogy ő kegyelmes és gondviselő Isten. Izrael, Júda királyait látva, ismerve, nagyon sok olyan volt, aki ragaszkodott az Istenhez, de voltak olyanok is, aki a könnyebbik részt választották, hátat fordítottak az Istennek, és bálványisteneket imádtak, és azt vitték a maguk áldozati halmával oda az országba, és vitték oda a népüket ugyanebbe a szolgálatba. És hányan vannak ma is, akik azért maradnak el a gyülekezetektől, az Istentől, mert a könnyebbik részt válasszák. Nem kell nekem imádkozni, Bibliát olvasni, Isten tiszteletre járni. Először még megmagyarázom, hogy megszólal otthon is, közben tudom végezni a munkámat, utána már meg se szólal, mert munkám van. Utána a munkámat is elhanyagolom, és már semmi sem történik. Nehéz dolgok ezek. De milyen jó, hogy Izrael népe életében is, és a mi életünkben is mindig van visszaút, a lehetőség. Azzal a reménységgel tekinthetünk előre, és Izrael népe is azzal a reménységgel tekinthetett előre, hogy a kegyelem mindig működött, és a kegyelem mindig működik ma is a mi életünkben. Hogy az Isten szeretete nem fogy el. Ha tovább olvassuk a Királyok második könyvét, látni fogjuk, hogy valóban közel jön hozzánk az Isten, és közel jön az ő népéhez az Isten. Megmutatja, hogy a királyok életében is van változás, és a nép újra visszakerülhet az Istenhez. És ugyanúgy a mi életünkben is ott van, hogy ő annyira szeret bennünket, hogy elküldte Krisztust, elküldte a megváltót, elküldte a szabadítót értünk, és bárhol is tart az ember, a bűnnek ranglétráján van visszaút. Krisztusban van szabadulás, van bocsánat. Október hónap, reformáció. 1517 sok mindent megremegtetett. És milyen jó lenne, hogyha ma is megremegtetné szívünket, lelkünket az Isten igéje, és végre elfogadhatnánk azt, hogy valóban ő az egyedüli Isten. És ha ő velünk van, akkor senkinek semmi keresni valója nincs a mi életünkben. De ehhez az kell, hogy soha ne feledjük el, hogy ő mindenek felett ott kellene, hogy legyen a mi életünkben. Nem kell végigmaradni a romlás útján. Nem kell beletörődni abba, hogy félreléptem, rosszat tettem. Van kegyelem, van megbocsájtás, van visszaút, van változás. Izrael királyai között föl lehet sorolni azokat is, akik rossz úton kezdték, és jó útra tértek, mert valamit megértettek. Van fordítva is, hogy a jó útról tértek a rossz útra. De a mi életünkben is ott van a lehetőség. A 21. század emberének az életében is, hogy vissza lehet térni a lelki oltárhoz. Vissza lehet térni oda, hogy tudjak hála áldozatot bemutatni Istennek. Köszönetet tudjak neki mondani, és tudjak beszélni róla másoknak is. Hogy ne a szemem fénye, ragyogása vigye az én lelkemet, hanem a lelkem tisztasága, amit Krisztus megtisztított, az vigye az én szemem tekintetét a jóra, a biztosra, az életre. Áhász király kicsit szomorú és kicsit rossz története, vezessen bennünket a jóra, az igaz útra. Legyen figyelmeztetőjel, és engedje meg, hogy valóban vele lássam meg, és érezzem meg az életem megoldását, lehetőségét, hogy az önzésemet, a bűnt le lehet vetközni, és meg lehet találni a helyes utat, amely célba visz. Legyen ez így. Ezért imádkozzunk. Urunk, szenteld meg szívünket, lelkünket, és bátoríts bennünket, hogy valóban veled indulhassunk tovább. Kérdést, kétséget, félelmet félretéve, engedd, hogy megtartó szeretetedből erőt meríthessünk. Bocsáss meg, hogyha a szemünk a ragyogás által elviszi a mi lelkünket más irányba. El akar te tőled szakítani, hátat akar neked fordítani. Adj nekünk oly hűséget, új hitet és reménységet, amelyel te magad is ott vagy a mi életünkben. Megtartó kegyelmedből emelj fel bennünket, Urunk, és bátoríts, erősíts, szólíts újra és újra, hogy veled indulva tovább célba érkezhessünk. Így légy a mi életünkben, így légy a minden napjainkban, így enged, hogy lássuk magunk előtt azokat a áldott lehetőségeket, amelyeket te készítesz nekünk, és erősíts meg a mi életünket. Mennyei Atyánk, Krisztusért maradj mi velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal.